Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. A mai adás egy meghívó is egyben, hiszen közeledik a Könyvben utazom újabb könyvklubjának időpontja. Július 4-e lesz ez, úti célunk akkor Abázia lesz, és más gyönyörű helyek az Adrián, Huszti Gergely regényei viszik ide az olvasókat a monarchia idejére. A könyvklubban az író mellett ott lesz majd Tamaskó Eszter is, aki igazán izgalmasan mesél ezekről a helyekről, ő egyébként a Riekai Egyetem tanára. Szóval igazi nyaralós könyvklub lesz ez, segítünk felkészülni városnézésre, pihenésre és olvasnivalót is adunk. Tehát július 4-én 18 órától könyvklub a Kollabban, a Mamut 3. emeletén. A Villa Abáziáról szóló interjú után itt az adásban egy kis Shakespeare, a Hamnet című regényről hallotok majd, minthogyha egy Shakespeare dráma születésének története lenne ez, de úgy, ahogyan Maggio Farrell az író elképzelte. Akkor most kezdjünk az Adriával, a Villa Abáziáról beszélgetünk Huszti Gergellyel. Abázia luxusszállodáit fejedelmek és előkelőségek, híres művészek és hamiskártyás bohémek látogatják, számos sétánya pedig szerelmek és szakítások állandó szintere. Egy szanatórium szűk szobáiból nézve azonban ez egy távoli álom, a szigorú napirend, a kezelések pokollá tehetnék itt a 19 éves budapesti lány erős ada életét, de szerencsére két barátnőt is szerez, és két nem mindennapi udvarló is feltűnik, így izgalmasabban telnek a napok. Adának azonban mindeközben fel kell dolgoznia addigi éveinek tragédiáit, szembe kell néznie egy családi titokkal is, csak így tud rátalálni a saját útjára, és valóban elkerülni azt az életet, amire egyszer már kétségbe esetten nemet mondott. Erős Ada orvos szeretne lenni, és végülis el is indul a tanulás útján, aztán az apja úgy dönt, hogy inkább menjen férhez, mert az neki is sokkal jobb anyagilag, mint hogyha a lányában még fektetni kellene pénzt valahonnan, ami nincsen, ugye? Tehát, hogy egyszerűen szeretne valami saját utat.
Azért esett a választásom ugye Erős Adára, egy 19 éves lányra, mert valahogy úgy éreztem, hogy a női sorsok izgalmasabbak voltak akkor. A férfiak több mindent megengedhettek maguknak, és most nem menjünk bele, hogy most mi a helyzet, de mindenképpen akkor volt egy ilyen, a nőmozgalmak, az emberjogi mozgalmak akkor kezdtek szárba szökkenni, és volt egy ilyen feszítés, ami aztán később 20-as, 30-as években már sokkal inkább szárba szökkent, és itt volt a gyökere, és akkor érdekelni kezdett a női sors, és akkor azon belül is Hugonnai Vilmáról sokakról olvastam, akik úttörők voltak ez ügyben, és akkor az úgy megadta nagyjából a paramétereit a megszólalomnak, a narrátoromnak. A korabeli sajtót olvasgatva az ember rájön, hogy azért az úttörőkről, mint egyfajta különcről cikkeztek, na de az én olvasatomban ez azért sokakat inspirálhatott. Főleg azokat, akik valamilyen oknál fogva ez a regény során ugye felfejtődik, visszajognak vagy óckodnak ettől a hagyományos szereptől, a háziasszony, feleség, eltartott, de egyben függő helyzetben lévő szereptől is.
Ráadásul úgy, hogy nem ő választ.
Így van, tehát ez mind összeadódik az ő esetébe, tehát nem egy példanélküli történet. Én valahogy egy ilyen everyman vagy everywoman-t akartam megjeleníteni, és bemutatni azt a fajta ma már szinte elképzelhetetlen naívságot és zártságot, ahogy valaki egy ilyen családi körből, akár még ha Budapestről is beszélünk, a korabeli Budapestről kitör, és egyszer csak bekerül a forgatagba, ami akkor az Adria tenger melléke volt, ami ugye a főurak, a hercegek, az írók, a celebritások, tehát tulajdonképpen egy parti kultúra volt mai szóval ott, főleg a monarchia esetében, aminek ugye nem volt gyarmata, tehát ez egy gyarmat nélküli birodalom volt, és ezért a tengermellék egyfajta egzotikumként is élt. És oda bekerülni, azon túl még ugye egy szanatóriumba kerülni, ez mind annyira új hatás volt, hogy akkoriban a sajtón keresztül, ha egyáltalán olvasott nőként, fiatal nőként valaki sajtóterméket, nagyon keveset érthetett ebből meg. Tehát igazából itt az az olvasói hozzáállás szükségeltetik, hogy valaki, aki szinte nem élt, egyszer csak a fősodorba kerül, és a történelem és a történet elkezdi pofozgatni ide-oda, mert hogy máshol zajlik az élet attól még, hogy ő egy zárt világba, az apja burkába és az anyja hiányában nőtt föl.
Ugye a szanatórium bizonyos szempontból zárt közeg, elbújási lehetőség nagyon sok mindenkinek, plusz ugye a nőket sokszor oda utalták be, hogy hisztérikus, kezelhetetlen, nem? Tehát akit úgy be kell tenni a sülyeztőbe, az menjen már el oda, és a szanatóriumban töltsön el annyi időt, ameddig haza nem küldik
pontosan,
onnan.
Pontosan, tehát ugye a deviancia, amit akkoriban hívtak hisztériának, vagy neuraszténiának, az egy nagyon jó kibúvó volt a férfi uralta világba, hogy azok a nők, akik nem álltak be a fölsodorba, vagy nem vettek egy hagyományos szerepet magukra, arra ki lehetett jelenteni, hogy beteg. Nyilván voltak szanatóriumok sokfelé, attól függően, hogy milyen betegséget gondoztak Magyarországon is, Parádfürdő, Herkulesfürdő, aztán voltak ugye a hegyvidéki szanatóriumok, amit Thomas Mann is megír, de a bázia ennyiben a Szegő Kálmán szanatórium létező, ma is álló épülete, annyiban volt különleges, hogy felnőtt és gyermek részlege is volt, és egy vízkúrát, ami látszólag egy nagyon pozitív dolog, vittek végig a beutaltakon, de hát, ahogy a regényben is kiderül, sokak sokféle motivációval kerülnek oda. Nem csak úgy, mint erős ada, hogy egyszerűen beutalják, hogy majd csak kikupálódik, vagy eltűnik belőle ez a vágy, és szépen beáll háziasszonynak, hanem vannak különböző okok, amiért ott vannak, és az egyik ok például a fürdőházasság, ami a kornak divatja volt, elmenni ide, megismerkedni egy-két hét alatt, és utána jó partit csinálni, sokan így fogtak férjet, tehetős férjet maguknak, vagy kerestek feleséget maguknak. Aztán, hogy ezek a fürdőházasságok mennyire voltak tartósak, az egy másik téma, ezt nem taglalja a könyv, de mindenképp egy zárt világ, és ennek a lánynak egy még inkább egy pokoljárás, aki ezt eddig nem gondolta magáról, hogy még beteg is lenne mindazokon túl, hogy vannak olyan vágyai, amit nem engednek kibontakozni.
Hát ráadásul otthon már elmenekült egy esküvőről.
Otthon ott hagy csapott papot, csúnyán botrányba kerül, a család nevét meghurcolják, tehát jobb is, ha eltűnik a városból.
Ez csak azért fontos, mert tényleg ki van egyébként, a hősöd az elég rossz lelkiállapotban kerül oda, és ami nekem nagyon izgalmas volt itt a szanatóriumban, ahogyan például a különböző terápiák, tehát mondjuk a lélektani oldala megjelenik ennek, ugye a freudi terápiák akkori kezdők, ahogyan átgázolnak mindenkin.
Igen, ugye Freud is akkor bontogatta szárnyát, vagy hát Bécsben már ugye ennek kultusza volt, hirtelen mindenki lelkibeteg lett, és oda szerettek vágyni a rendelésére, de hát nyilván a követők közül egyrészt lehettek rossz orvosok, jó orvosok, hóklerek, és másrészt egy olvasóm írta, hogy hát őt annyira fölháborodott, már nem a könyvön, hanem azon, hogy belegondolt abba, hogy valaki, aki soha nem, senkivel nem beszélgetett a lelki dolgairól, legyen az régi trauma, haláleset, szexualitás, bármi, az egyszer csak úgy kell erről beszélnie, mint hogyha kiárusítanák a portékáját teljesen szemtelenül egyes szám harmadik személybe magáról. Tehát igen, ezek valószínűleg megint csak olyan trauma élmények lehettek, ami a ma emberének, akik mi már egy ilyen pszichológizáló kultúrába élünk, ez már föl se tűnik. De akkoriban indultak ezek a dolgok, és a Neipp-féle kúrák, a Zander-féle edzőtermek, amikből később az egész wellness kultúra, fitness kultúra kiépült, az ugye ott még egy furcsaság volt, hogy bemegyek, és ilyen furcsa gépek vannak, és forgatok kerekeket, meg ezek voltak a korabeli rekreációs eszközök. Úgyhogy ezt annyira izgalmasnak találtam, hogy ezt pici jelenetekbe ezeket így elszórogattam. És talán érdekes az a párhuzam, nem tudom, erről akarunk-e beszélni röviden, csak annyi, hogy nekem az a kép jelent meg tulajdonképpen kiindulási képen volt, hogy a lány ül a szanatóriumi szobájába, és rálát a kastélyparkra, ami mellettük van, ugye az egyik nagy szállodának a parkja, ahol a teraszon valójában tényleg minden nemzet képviseltetve volt akkoriban, és egy nagy estét lát, és aztán egy nagy fordulat után a regény egy pontján arról a teraszról visszanéz a régi szanatóriumi szobájára, és akkor ott egy picit benne vagyunk, és elemezgetjük ezt, hogy ki is az az ember, aki ott volt, és ki is az az ember, aki itt van, van-e különbség, és hogy mi a különbség a között, hogy valaki melyik oldalára esik ennek a kerítésnek.
És ugyanilyen érdekes az, hogy ő megtudja, hogy akiket ő a szanatórium szobájából látott, és gondolt róluk valamit, hogy milyen jó nekik, és hogy micsoda ragyogó életet élnek, akkor belülről meg már látta ennek a fonákját.
Hát igen, ott ugye egy álarcos bába kerül. És akkor ez is egy kicsit egy olyan szimbolikus gesztusnak gondoltam, hogy ugye ezek ott álarcot viselnek, és valójában rengeteg közöttük a beteg, a szónak talán nem a fiziológiai értelmében, de lelkileg, vagy megtört, vagy meggyötört, vagy eleve ma, vagy akkoriban mondhatták volna őket is deviánsnak, tehát az, hogy kiszorult kezelésre a lelki gyötrelmei okán, és ki az, aki pedig simán átment a léc fölött, és bevette az arisztokrácia, az nagyon relatív.
A felszínesség, vagy az, hogy mutatom magam valamilyennek, vagy hogy a pletykának milyen ereje van, az ott nagyon szépen megmutatkozik itt ezen a vállon is, és nekem akkor jutott először eszembe a párhuzam a mai világgal.
Igen, azt próbáltam, hogy időben, bár ugye ez egy pár hónap leforgása alatt lezajló cselekmény, de hogy a cselekmény időn túl legyen egy kitekintés a múltra és a jövőre, a család, vagy leginkább az apa és a szűk környezet képviseltette azt a múltat, illetve azok az ott élő arisztokrata magyarok, akik még mindig összejárnak, és úgy tekintenek a monarchiára, mint az örökkön tartó, őket fenntartó közegre, amit tudjuk, hogy pár év múlva a semmibe hullott szét. És próbáltam időben széthúzni, hogy ezelőtt a lány előtt azért legalább 6-7 féle női életút álljon. Az édesanyjáé, a nagynénié, aki ugye színésznőként csöppen bele egy picit az életébe, aztán a főúri nője, a barátnője, hiszen ott van Tolsztojnak a lánya, ott van egy szerb viháncoló lány, tehát nagyon sokféle női sors, női életút van, és férfi természetesen, és ezek az áthallások, tehát szerintem sok szempontból magunkra ismerhetünk, vagy felismerhetünk olyanokat, akik körülöttünk vannak, és az ő életstratégiáikat. Tehát ez volt számomra lényeges, hogy ugye ma már divatos ez a transzgenerációs sorselemzés, miket hordozunk magunkba, ezt akkoriban még nem így hívták, nem nagyon tudtak róla, nem nagyon foglalkoztak volna, de létezett volt. Tehát ő is visz magával egy sorsot, amiről nem is tud elég sokáig, és hogy ezekben legyenek áthalások, aztán olyan apróságokban is, ugye, hogy például fegyverkezés zajlik, amiről nagyon kevesen tudnak, az egyik szereplő ott tud, és el is mondja, hogy hát ahol fegyvereket gyártanak, ott előbb-utóbb használni fogják a fegyvereket, egyfajta előérzeteként a aztán kibontakozó világháborúnak. Nem ezt akarom vizionálni, csak mondom, hogy ez érdekelt, nagyon feszített, hogy vannak olyan karakterek, időben nem egy helyen vagyunk, a térben egy helyen is vagyunk. Vannak, akik bizonyos információkhoz hozzájutnak, mások előrébb tartanak, és tulajdonképpen így áll össze egy korszak. A korszakváltások nem úgy történnek, hogy mindenki egyszerre átlép, hanem vannak előfutárok, és vannak, akik sokkal később jutnak el oda. És azt gondoltam, hogy talán ez érdekes széthúzni ennyire egy apa figurát, a fürdőorvos figuráját, a katonatisztet, ők is nagyon más regiszterekben mozognak.
Tolsztoj, ő maga ugye nem csak mint apa, mint már halott apa jelenik meg a regény. Miért volt fontos, hogy őt behozd? Azért, hogy mekkora teher egy ilyen örökséggel élni, amit ő hagyott, vagy hogy az egy tartást követel ettől a lánytól, aki ugyanúgy ott van ebben a szanatóriumban. Érdekes volt, hogy ez a konkrét történelmi szál, ez miért került bele?
Több történelmi szál is van benne, még akkor is, ha nem ennyire nyilvánvaló, tehát valós személyek szerepelnek, sőt valós bűneset is van benne. Nem tudom, én nagyon a hatása alá kerültem, láttam pár 60-as évekbeli interjúját, YouTube-on is megtalálható Alexandra Tolsztojának. Gyönyörű nő volt, tehát még idősen is lenyűgöző, és az a tartás, tehát egyszerűen nem tudtam tőle szabadulni, nagyon emlékeztetett nagyanyámra, a szlávos arca is, meg egyáltalán a sugárzó szeme, meg ahogy nyomdakészen fogalmaz. És nagyon izgatott ez a karakter, és aztán sokat olvastam utána, egyrészt Tolsztoj naplójából, másrészt pedig az Alexandra állott, vagy neki tulajdonított Tolsztoj futása írásról, ami ugye az apja a családot elhagyásának a története. És ő mivel titkára is volt, ezért igen, ez ahogy mondod is, tehát egyfajta művészi teher foglalkozni az örökséggel, ami beláthatatlan volt és irdatlan nagy volt a hisztéria körülötte. Egyrészt, mert ez sok pénzzel járt, tehát a család marakodott, széthullott, másrészt pedig, hát irodalmilag tényleg világsztár volt, tehát nem is tudom, ma kihez hasonlíthatnánk. Másrészt pedig emberileg, hogy emellett persze ez egy apa-lány kapcsolat is, és nekem jól jött, hogy van egy másik apa-lány kapcsolat az erős Ada mellett, aki szintén küzd az apjával, de itt lát egy másik példát arra, hogy miként zajlik ez a küzdelem, még akkor is, ha már nem él ez az apa, és hogy a birkózásnak más végeredménye is lehet, vagy más életstratégia alakulhat ki belőle, és szerettem volna egy ilyen erkölcsében és magatartásában feszes, zárt női karaktert, aki nem enged, akinek elvei vannak, aki... Szóval kellett nekem valahol egy ilyen szigorú példakép, vagy mintakép. Mert hogy ugye a lány két barátság között örlődik, vagy ő a mérleg nyelve. És mivel Amadea egy kicsit a szabadosság, sőt nagyon sok szempontból, ezért jó volt a másik végén behozni, és nagyon kapóra jött nekem, hogy bár nem tudunk róla, hogy akkor hol volt, de valójában ugye akkor halt meg Tolsztoj egy évvel korábban, és Alexandra tényleg ezzel küzdött, hogy mit lehet kezdeni az irodalmi örökséggel, és valójában fölmerült ez az amerikai menedzsment lehetősége, ami aztán ugye nem jött össze.
Csak azért, hogy értsék a hallgatók, ők hárman egy szanatórium szobában vannak.
Egy szobába utalják őket, és barátnők lesznek, így van, egy hármas barátságnak a története, ennek a viszontagságai, és abból az egyikük a Tolsztoj legkisebb lánya.
Bűncselekményekről is szó van, és azon gondolkodtam, hogy ezt a műfaj kívánja meg, vagy elkerülhetetlen volt, mert az a feszültség, ami egyébként a felszín alatt volt abban a korban, akár ide is kifuthatott. Mert mondtad, hogy van ennek valós alapja is.
Van, igen. Tehát annak a bűncselekménynek, amit ugye nagyon részletesen nem tárgyalhatunk, hogy ne rontsuk el az élményt, megvan a korabeli, bár nem tökéletesen így hangszerelt, de valódi alapja. Félreértés ne essék, azért nem egy Körmön von detektív regény, ahol azt kell találgatnunk. Lehet persze eljátszani a gondolattal, hogy ki a tettes és miért, de ezért nem egy Miss Marple, nem egy Poirot. Ez egy szerencsétlen haláleset, amit mi megélünk a regényben, és igazából én azt a hőfokkülönbséget szerettem volna bemutatni, ami az életünkben bármikor megtörténhet. Tehát azt hiszem, hogy ha az ember kívülállóként próbál a saját életére nézni, akkor is érzi, hogy sosem egynemű, nem vígjáték, nem tragédia, és bizony vannak pillanatok, amikor rejtélyeket nyomozunk, mert nem értünk valakinek a viselkedését, vagy a családunk, a felmenőinkkel, gyerekeinkkel, stb. Tehát pillanatok alatt változik a zsánere az életünknek is, a hőfoka, hogy élünk meg dolgokat, vagy mi a fókusz. És én ehhez szerettem volna hű maradni, és azt mondani, hogy igen, lehet, hogy egy adott pillanatban az a feszítő tény, hogy találok valakit magamnak, és csak ezen dolgozom, de változhat úgy egy pillanat alatt az élet, hogy menekülni kényszerülök, vagy bujkálni kényszerülök, akár csak magam elől, nem feltétlenül kell detektív drámát gondolni mögé, vagy egyszerűen részese leszek, statisztája leszek valami nagyobbnak, amiről nem tudtam. Amiről fogalmam sincs, én abszolút belekerültem véletlenül, hányszor vagyunk így az életben, hogy úgy érezzük, hogy igaztalanul vagyunk valamiben, amiben nem akartunk részesei lenni, mégis benne vagyunk, mint szemtanúk, mint elszenvedő x-edik fél. És tulajdonképpen ezt a történelmi húzatot akartam a lánnyal is megkóstoltatni, hogy milyen az, amikor valakit elsodor valami más, valami nagyobb, és ő csak statisztája ennek, de mégis az életét változtatja meg, vagy az élete a tét egy idő után.
Mi a helyzet a férfiakkal? Ugye nőkről beszéltünk eddig, de ugye úgy tűnik, hogy bár a férfiaknak több lehetőségük van ebben a korban, ezért bizonyos szempontból ők is kényszerpályán mozognak, több is a te szereplőid közül. Az apa, tehát az erős oda apja is, a lehetséges kérők, tényleg ott az orvosok, a szanatóriumban, akik vannak, vagy akik megbújnak.
Igen, hát az a helyzet, hogy talán ezekről, vagy erről kevesebb szó esik, hogy őket teljesen más kötelmek sújtják, illetve más hierarchiákban mozognak. Tehát azért az, hogy a korszakról az hír lett, ugye, hogy férfi akkor mérnök, orvos, katona, vagy tanár, esetleg pap. Ezek voltak a hivatás lehetőségek, és akkor persze nyilván még apró dolgokról, iparosokról, stb. Nem beszélünk, de azért ezek voltak a vágyott életcélok. De aztán abba is valaki belekezd, és hát egyszer csak megszorul valahol a hierarchiában. A fürdőorvos is hogy tud kibontakozni 30x éves korára. A katonánknak is ugye egy iszonyatos vágy, a tisztség felé való elmozdulás, ahogy mondod, apja, erős ad a apja, hát ő aztán abszolút kényszerpályára kerül, a politika, a vallás és a kártya szenvedély háromszögében. Tehát én úgy olvastam a korszakot, de akár csak az irodalmi vetületét, Kafka Margittől, akár Erdős Renéig, hogy érdekesek voltak ezek a férfi pályák, akkoriban nyilván nem lehetett róluk ilyenfajta kritikai éllel beszélni, vagy kevésbé. Tehát vagy feketén, vagy fehérem. Én meg ezeket a határterületeket szeretem, a karakterekben is ezt a szürke zónát szeretem. És ezek a karakterek is részben érthető motivációkkal, részben meg egy csomó főbűnnel vannak megsújtva, irítség, féltékenység, hiúság. És hát ott van az is, hogy ugye már rögtön az elején egy szerelem úgy megy gajra, hogy az illető törtető, szeretne többet. Ami ugye persze imponál a nőnek, tehát megteremthet egy egzisztenciát, de amíg oda eljut, addig magára kell hagyni a nőt, vagy kihűlhet a szerelem, tehát ugye ez már önmagában egy döntéskérdés egy férfinak is, hogy elmegye és kitanulja a szakmát, vagy megfogja az Isten lábát, szerencséje lesz és nagy pénzhez jut, de akkor közben nincs ott, nem udvarol, nem járja végig, nem kezdi el a házas életet. Szóval igen, tehát ezt is próbáltam érzékeltetni, hogy a híres és kevésbé híres nők mögött is álltak híres és kevésbé híres férfiak, hogy így mondjam. És akkor ők is legyenek megénekelve picit.
Uh-huh. Kellett neked visszamenni a helyszínre, vagy elmenni, megnézni?
Én kikönyörögtem a családomtól, hogy menjünk el, úgyhogy fölkerekedtünk, és akkor elmentünk. Nagyon rég voltam, őszintén. Uh-huh. És most már persze minden elérhető, Google Maps, Bio, mit tudom én mi, de hát teljesen más ott állni az Angiolina Parkba, teljesen most ott elsétálni a Lungomárén, megnézni a szegőféle szanatóriumot, tehát ez nagyon sokat segített, rengeteg fotót készítettem, gyönyörű a hely.
Valószínűleg a könyvet hatására sokan mennek majd oda.
Sokan viszik magukkal, képzeld el, hogy jönnek a visszajelzések, hogy már megvettem, de még nem olvasom, mert majd megyünk. És
majd ott.
Úgyhogy remélem, hogy igen, akkor a helyeket be tudják azonosítani, vagy ez így extra élményt okoz, hogy picit ott vagyok, és látom.
Huszti Gergellyel beszélgettünk Villa Abázia című regényéről, hiszen ő lesz a Könyvben utazom könyvklubjának a vendége, és elhívtam hozzá Tamaskó Esztert, aki a Riakai Egyetemen tanít, és kiválóan ismeri nem csak Abáziát, vagyis a mai opátiát, hanem Huszti Gergely újabb regényének, az Adria csillagának a helyszíneit is. Erről egyébként a következő adásban beszélünk még, szóval július 4-én 18 órakor találkozzunk a Kollabban, a Mamut 3. emeletén, ami egy szuper közösségi hely, a Könyvben utazom Olá Andreával @gmail.com e-mail címre. Várom a visszajelzéseteket, hogy ott lesztek-e velünk. Most egy kis zene, azután indulunk az esős Angliába, Shakespeare korába.